20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. 1000, 0 és 17 év közöttire 118 ellátott jutott. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot. A gyerekházak rendszeres gondozottjainak száma továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb. 2025-ben az országos létszám mintegy 60%-a koncentrálódik erre a két területre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálata rendezvény hivatalos honlapján a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
az időjárásról.
Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a debreceni Milius Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, valamint a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek tehetségkonferenciájáról, de előtte az MR közösségi lakásalap új lakhatási támogatásáról hallhatnak, amely már két fordulót is megélt. A támogatott életvitel és részvitel, vagyis a TÉR program második részében április 30-ig lehetett pályázni. Az MR lakásalapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat alapította. Segítenek lakhatásban, az állami gondoskodásban élőknek és most már a fogyatékkal élő személyeknek is. Az első pályázatban 10-ből 7 ingatlan talált gazdára, most 20 lakást és házat hirdettek meg. A sikeres pályázók számára az ingatlanok szükség szerinti akadálymentesítését is elvégzik, és szociális kíséret, valamint adósságrendezési segítséget is biztosítanak. A részletekről az MRS részéről Lutár Balázs, az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetőjét kérdeztem. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által alapított MR lakás alapnál folytatódik a TÉR program. Mit jelent ez a program? Ugye eddig beszélgettünk arról a lakhatási lehetőségről, ami az állami gondoskodásból kilépőknek kívánt segíteni. Ez viszont egy másfajta, másoknak segítséget nyújtó lakhatási program. Mit lehet erről tudni?
Igen, társaságunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek és hozzátartozóik lakhatásának biztosítására, ezért hoztuk létre a TÉR programot, aminek a rövidítése a támogatott életvitel és részvétel szavakból ered, illetve egy kicsit játékossággal azt is mondhatom, hogy teret adunk az elképzeléseknek, mert miről is szól ez a program? Olyan lakhatási lehetőséget kínálunk, ami biztonságos, kiszámítható feltételekkel vehető igénybe, megfizethető. Ugyanakkor pontosan azért, mert a fogyatékos élő személyeknek vannak olyan életvitelhez kapcsolódó szükségletei, amelyeket akár a piaci bérlakások tekintetében, akár pedig más vonatkozásban, közösségi hasznosítás keretében nem biztos, hogy elérhető a lakhatási piacon. Ezért társaságunk kitűzte azt a célt, hogy olyan programot valósítson meg, amelyben személyre szabott akadálymentesítési megoldásokat biztosít az érintettek részére. Tehát ebben a programban nem csak azt vállaljuk, hogy lakhatást biztosítunk, hanem az érintett személy, illetve fogyatékos élő személy és hozzátartozói részére egyéni konzultáció keretében személyre szabott lakhatási akadálymentesítést fogunk elvégezni, nyilván az ingatlannak a fizikai adottságait figyelembe véve.
Ha már folytatódik a program, akkor beszélhetünk egy nyitásról, egy indulásról. Ez hogyan sikerült?
2025 végén tudtuk lefolytatni az első pályázati fordulóját ennek a programnak, és ennek keretében 10 ingatlant hirdettünk meg, ebből 7 ingatlant tudtunk bérbeadni, és a 7 ingatlanból az egy fontos tapasztalat volt, hogy több esetben, legalább 6 esetben egyedülálló szülő neveli a gyermekét, vagy a hozzátartozóját. Tehát, hogy az egy, ebben a percben is egy kiemelt szempontként kezeljük azokat a személyeket, akik egyedül nevelik a hozzátartozójukat vagy gyermeküket, ez külön kiemelt célcsoportja a pályázatnak. Illetve az is tapasztalat volt, hogy nagyon sokat számít az, hogy mennyire, hol helyezkedik el az ingatlan, mennyire elérhetőek el azok a szolgáltatások, amelyek szükségesek a mindennapi életvitelhez, akár munkaerőpiaci szempontból, akár fejlesztő foglalkozások szempontjából, akár az oktatás, egészségügyi, szociális szolgáltatások szempontjából, mert azért az előző programnak egyik nyertese pont egy olyan család volt, akinek eddig napi közel 2 órás utazással telt az ideje, hogy beérjenek a szolgáltatások, vagy oktatási rendszerhez a térségben, most meg lehetőségük nyílt egy áton bérelt lakásba egy 4 órás sétával megközelíteni az intézményt. Szóval azt gondolom, hogy minőségben is, életminőségben is jelentősen hozzá tud járulni az, hogyha olyan helyszíneken tudunk lakhatást biztosítani, ahol a megfelelő szolgáltatási infrastruktúra elérhető az érintettek számára.
Aki pályázik, milyen feltételekkel tegye meg azt?
Nagyon fontos, hogy a pályázók, illetve két oldalról közelíteném meg, tehát a pályázó lehet maga az, aki fogyatékossággal élő személy, vagy olyan fogyatékossággal élő személynek a hozzátartozója, akivel közeli hozzátartozói kapcsolatban van és egyháztartásban élnek. Illetve van egy olyan speciális úgymond előny is, amikor valaki intézményi vonatkozásból szeretne kilépni, önálló lakhatás irányába lépni, például ez is egy preferált célcsoportja a pályázatnak, aki szeretne tovább lépni az eddigi lehetőségei közül, és megteremteni azt, hogy önálló lakhatást tudjon biztosítani, vagy a hozzátartozó egyháztartásba tudjon költözni, illetve azt is fontosan tartom hangsúlyozni, hogy akár kiemelt célcsoport azok, akik valamilyen mobilitási célra jobb feltételekkel szeretnének jutni, akár munkaerőpiac, akár szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. Tehát vannak olyan a közített értékelési szempontrendszer szerint is kiemelt figyelmet kapó célcsoportok, akiknek ezt a fajta törekvését igyekszünk ezen formában pozitívan értékelni. Hogy is alakul a mi közösségünknek az élete? Egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nemrég voltam egy átadóján, egy első fordulóban megpályázott ingatlanunknak, Tatabányán, és az ott beköltöző hölgy elmondta, hogy egyébként ő a pályázati lehetőségről az egyik kliensétől értesült, aki egyébként gyermekvédelmi gondoskodással érintett pályázatunkon volt résztvevő, tehát hogy hogyan kapcsolódik össze így a világunkban, hogy a környezetünkben ezek az információk egymáshoz azok az emberek, akik adják tovább a hírét annak, hogy akár a gyermekvédelmi gondoskodás irányába érkezően, akár a fértékossággal élő személyek vonatkozásában milyen új lehetőségek nyílnak meg hazánkban a hatás területén. Szóval én nagyon bízom benne, hogy következetesen végezve ezeket újra és újra lehetőségünk lesz meghirdetni fordulókat a különböző célzott programjaimból, és az idejében már volt nyílt lakáspályázatunk is, amit hamarosan folytatunk, tehát akár olyan ingatlanok, amik valamelyik célzott programban nem alkalmasak, vagy úgy derül ki, hogy ott nem igazán van erre pontosan igény, akkor azok megjelentnek akár a teljesen nyilvános, bárki számára elérhető, bérelhető ingatlanok vonatkozásában egy következő pályázati fordulóban.
Akik április 30-áig jelentkeznek, és sikeres pályázati elbírálásban részesülnek, ők mikor vehetik majd esetleg birtok az ingatlant?
A folyamat kapcsán április 30-ig után megtörténnek a kiértékelések, megtörténnek azoknak a családoknak, személyeknek a megszólítása, akik a értékelés szempontjából a első három helyen vannak, úgymond, és velük történik egy személyes konzultáció, beszélgetés, aminek eredményeképpen kialakul a végleges során. Ezt követi az az időszak, ez mind egyébként májusban ezek a beszélgetések megtörtént, tehát már májusban az, úgymond az eredmények, vagy az, hogy ki számolt azzal, hogy bérlője lehet egy ilyen ingatlannak, az kiderül. Ezt követi az időszak, hogy amikor ő maga kiválasztásra kerül, mint bérlő, és elfogadja ő is ezt a lehetőséget, akkor elkezdjük a személyes konzultációt a rehabilitációs szakmérnökkel. A lakásoknál és a házaknál ugye vannak különbségek, ugye társházi ingatlanoknál vannak olyan korlátok, amiket figyelembe kell vennünk, és amit a formálhatóság elérhetőség szempontjából, tehát teljes akadálymentesítés sok esetben társházaknál ugye nem megvalósítható megközelítés és egyéb vonatkozások miatt. Tehát ilyen szempontból átbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy milyen módosítások szükségesek az ingatlanba. Igyekszünk egyébként már úgy előkészíteni az adott esetben az ingatlanokat, hogy minél hamarabb beköltözhetőek legyenek. Ez lakások esetében akár azt jelenteti, hogy akár júniusban is már van, aki átveti a kulcsokat. Lakóházak esetében, ahol együtt tervezzük meg a felújításnak minden mozzanatát, és kezdődik meg majd a kivitelezés, az év vége felé várhatóak ezek az átvételek, tehát hogy ezzel idővel számolni kell, de én azt gondolom megéri a várakozást. Hosszú távú bérlési lehetőségről van szó. A családok akár 10 évig is bérlői lehetnek az ingatlannak. Első körben 5 évre, és azt további 5 évvel meghosszabbítható módon nyerik el a szerződéskötés lehetőségét. Ezzel szeretnénk tényleg kiszámítható feltételeket és biztonságos környezetet adni, nyújtani a családoknak, akik beköltöznek ezekbe a szépen felújított ingatlanokba.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a debreceni Milius Juhász Péter református idősek otthonával lezajlott és kezdődő fejlesztésekről hallhatnak. 110 millió forintból újult meg az idős otthon fűtésrendszere. A beruházást a Magyar Református Szeretett Szolgált Alapítvány finanszírozta. A református egyházban csaknem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozásában. A fűtés korszerűsítés mellett egy nagyobb beruházásra is készül azonban az intézmény, az apartmanokban a konyhák újulnak meg, valamint a teljes ápolási osztály is, amely a munkálatok után csaknem 7 fővel tud majd többet fogadni. A beruházás a következő hónapban kezdődhet el. A részletekről először Cibere Károlyt, a Református Szeretett Szolgált főigazgatóját, majd Nagyné Mudra Mónikát, a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthonának igazgatóját hallják. Főigazgató úr, először, hogyha lehetne, arról beszéljünk, mint majdnem minden ilyen alkalommal, hogy hány időseket gondozó intézmény van a Református Egyházban, és milyen módon tudják támogatni akár, mint itt a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthonában a felújítási beruházásokat.
Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a református egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001, 2002, 2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van, és ebből 6 ezer van a református egyháznak és a református gyülekezeteknek a fenntartásában, a működtetésében, és ez egy óriási lehetőség, hiszen több százezer olyan ember van ma Magyarországon, aki idős, magányos, akadályozott, önellátási képességét tekintve nehézségekkel küzd, és ezért rendkívül fontos, hogy ők megfelelő minőségű ellátást kapjanak, úgy gondozást, mint ápolást, és lelki segítségnyújtást, lelki gondozást. Ebben az egyháznak a közösségi, a gyülekezetek mindig is élen jártak. Részben a saját maguk közösségén belüli szegénygondozásban és idősápolásban, idősek látogatásában, de 2001-2002-től követően, ahogy az intézményes idősgondozás feltételei egyre jobbak lettek, úgy az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye, és nekünk az felelősségünk, hogy őket mindig segítsük minden lehetséges eszközzel, hiszen a jogszabályok, a finanszírozási háttér sokszor változik, sőt, vannak olyan kihívások, amelyek nagyon komoly megpróbáltatás elé állítják a gyülekezeteket. Ilyen volt 2020-ban, 2021-ben a COVID, 23-24-ben az üzemanyagáraknak, az élelmiszeráraknak a rettenetes emelkedése, de Isten megőrzött bennünket, egyetlen gyülekezeti szolgálat sem karcolódott meg ezekben az esztendőkben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
Itt a fűtés korszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
A református szeretett szolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült, más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság, annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtési rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be, modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretett szolgálat saját forrása. A szeretett szolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegekhez gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
Igen, kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és az egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni, egy teljes körű festéssel kiegészítve.
Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
Hogyan fogják tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek. Tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon együttműködőek velünk. Most a legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Töröd. Késsel járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottakkal, nagyon jó barátságok alakultak ki. Az ellátottak kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár. Igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, míg ez koordinálás kérdése lesz.
Ha ma belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd a konyhabútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti?
Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni, ennek fényében lesznek falak mozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demensbeteg, fekvőbeteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartam alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
Igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtésrendszernek a felújítása történt. Az épület fűtése és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert felújítottuk, 2 darab 120 kW-os teljesítményű kazán. Vajland kazának a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, a régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérő helyett G25-ös mérő cseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptetőrendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptetőrendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést. Nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetés?
Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot. Ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig. Így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladatain.
Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos időszak ez az év most.
Igen, és most ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak, akik nagyon elhivatott munkatársak, és mindenben segítenek, együttműködnek, erőn felül, munkakörön felül segítik ezt a folyamatot.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek Tehetség konferenciájáról hallhatnak. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott otthont az eseménynek. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, már ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre, a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a Pedagógiai Intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járhatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan ennek az 5 megillető helye?
A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan. Megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiségfejlesztésre.
A Csodagyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az ötödiknél is, hogy jó gyakorlatokat adjanak el, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. És ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejező készség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat elérhetőség cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményben lejön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó jutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészetoktatási intézmény.
Ha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanulótájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diákmédia napot szervezünk diákönkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
Kedves hallgatóink, műsorunk végén Pünkösdhöz közeledve Fehér Dezső református nyugalmazott lelkipásztor szavalatát hallgathatják meg.
Bódás János, imádság Szentlélekért! Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival! Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat! Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség dús virága illatozzon szét a világba. A föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. S milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a debreceni Milliusz Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek tehetségkonferenciájáról, valamint az MR közösségi lakásalap új lakhatási támogatásáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
outside looking in, like you and your sin don't belong. And that devil slips through, starts telling you you've been abandoned. You've heard all his lies, but the truth's been the truth all along. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your father. You have not been forgotten. You have been chosen. If you want to see just how much a king thinks you matter, just look to the cross where love paid your cost in red. Oh, he did what he did, 'cause it's you that he's been chasing after.
Érdekességek a Tiszántúli Református Egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
I can't count the times I've called your name from broken night. And you showed up and patched me up like every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. Good God Almighty, I hope you find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising.
the sun goes down. Love him in the morning, love him in the noon time. Love him when the sun goes down. Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising your name no matter what comes. Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Tell me, is he good? Tell me, is he God? He is good God Almighty. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
I'm losing sight of all the matters. Blinded by questions I can't answer. I'm paralyzed by what I don't know. Doubt holds me hostage and won't let go. Breathe out, breathe in, raise my hands and remember. You're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to. Heaven to conquer the grave to make all things new. So who am I? Who am I to not worship you? Oh, who am I? Who am I to not worship you? Remind me who I am because of you. Tell me I'm not the man I once knew. Cause I still feel so undeserving. What could you see in someone like me? Breathe out, breathe in, raise my hands and surrender. You're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to, tell them to. Conquer the grave to make all. And is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Holy,
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Imagine ears of a